Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist április 4-én csütörtökön. Lapunk csütörtök reggel közölt információi szerint van rá esély, hogy az Európai Bizottság Magyarországnak allokált EU-s forrásokat függesszen fel egy hazai jogszabályváltozás miatt.
Az lesz itt a fő kérdés, hogy az Európai Bizottság úgy látja, hogy az adott programok, tehát az operatív programoknak egyes fejezeteinél kell csak felfüggesztésről döntenie, akár az érintett közberuházási operatív programokat kell felfüggesztenie a teljes egészében, amíg a közbeszerzési szabályokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat és egyéb eljárásrendi módosításokat nem alkalmaz a magyar kormány, vagy azt mondja, hogy mivel ezek egyébként megfeleltethetők horizontális feljogosító feltételeknek is, ezért ők dönthetnek akár úgy is, hogy ahogy korábban, egészen tavaly decemberig, úgy most is minden uniós forrás kifizetését beszüntetik. Vélhetően ez egyébként a legvalószínűtlenebb forgatókönyv, várhatóan viszonylag precízen elkezdik kilőni a partnerségi megállapodás, meg a számla benyújtások alapján az, hogy mely programoknál alkalmaznak korrekciókat.
A témával kapcsolatban Szabó Dániel, a Portfolio EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője lesz a vendégünk, aki az ügyben egy bizottsági levelet szerzett meg és hozott nyilvánosságra ma a Portfolion. Az adás második részében arról lesz szó, hogy mától változnak a rezsicsökkentés szabályai. Erről Weinhardt Attillát, a Portfolio makrogazdasági elemzőjét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 4-én. A Portfolio szerint egy nemrég módosult építésügyi jogszabály miatt új elemmel bővülhet a magyar kormány és az Európai Bizottság vitája, aminek eredményeként újfent Magyarországnak allokált EU-s forrásokat függeszthetnek fel. A témával kapcsolatban itt van velünk az ügyet csütörtök reggel ismertető Portfolio cikk szerzője, Szabó Dániel, lapunk EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban.
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat.
Mielőtt rátérnénk a jelenlegi ügyre, amit nemrég publikáltál, amit nemrég közöltél a Portfolion, egy kicsit azt tekintsük át, hogy ugye tavaly év végén szabadított fel az Európai Bizottság 10,2 milliárd eurónyi forrást. A jelenlegi helyzet szerint milyen pénzekre indulhatott meg a magyar lehívás, és mik vannak még mindig teljesen beragadva?
Fontos azt hozzátenni, hogy egyébként egy hónappal ezelőtt újabb 2 milliárd eurónyi forrás szabadított föl az Európai Bizottság. Azért, hogy egy kicsit bonyolítsuk ezt a helyzetet, mert amúgy sem könnyű átlátni az uniós jogállamisági tárgyú eljárásokat, de hogy amikor a 10,2 milliárd eurót felszabadították, akkor az annak volt köszönhető, hogy Magyarország teljesítette a horizontális feljogosító feltételeket. Ezek a 7 éves költségvetésbe beültetett új elemek, amelyek különböző jogállamisági, átláthatósági, korrupcióellenes kritériumokat szabnak meg a tagállamoknak, hogy megindíthassák a folyosításokat, arra hivatkozva, hogy így kisebb veszélybe vagy nem kerülnek veszélybe az Európai Unió költségvetésének pénzei. A magyar kormány ugye az igazságügyi reformmal teljesítette a feltételeket, így papíron minden forrás kifizetése, tehát a teljes 22 milliárd euró közeli magyar kohéziós keretnek a folyosítása megindulhatott volna. Azonban a feltételességi kondicionalitási eljárás miatt, amit egyébként a köznyelve jogállamisági mechanizmusként emlegetünk, szóval amiatt a 65%-a befagyasztva maradt három darab uniós operatív programnak, a környezet és energiahatékonysági, az integrált közlekedés fejlesztési, valamint a terület és településfejlesztési operatív programokból nem történhetett meg a folyósítás. És volt még egy kis szelet, amit márciusban ugye feloldottak, ez arról szólt, hogy különböző európai szociális és oktatási feltételeknek is meg kellett felelni, ehhez módosítani kellett például a pedagógusok bérpályaprogramját, és más egyéb felnőttképzési tárgyú törvényeket is át kellett írni, ami megtörtént, és a bizottság értékelése alapján ez feljogosította Magyarországot további 2 milliárd euró folyosítására. Tehát igazából a három említett, a KEHOP plusz, a IKF plusz és a terület és településfejlesztési operatív program plusz forrásainak kivételével lényegében minden megindulhatott már, kivéve még ugye a helyreállítási alap, amelynél az Európai Bizottság még továbbra is elvárja, Magyarország teljesítse a 27 szupermérföldkő teljesítését. Tehát jelenleg a kohéziós források közül 12,2 milliárd eurónyi forrást lehet lehívni, ez valamivel több, mint 4200 milliárd forint jelenlegi árfolyamon számolva, és egyébként pedig további közel 30 milliárd eurónyi forrás az, amit még befagyasztott az Európai Bizottság.
És milyen új fejleménnyel bővül most a magyar kormány és az EU vitája? Ugye te megszereztél egy bizottsági levelet, ami hát újabb konfliktust ágyaz be ebben a relációban. Ez nagy vonalakban miről szól?
A Lázár János vezette építési és közlekedési minisztérium tavaly nyáron mutatta be az új állami beruházásokra vonatkozó törvénynek a tervezetét, amelyet aztán novemberben el is fogadott a parlament, és akkor hatályossá is vált ez Magyarországon. Az Európai Bizottság regionális és várospolitikai főigazgatósága pedig, mint egyből a levélből, ami a birtokunkba került, kiderült, többször is jelezte, hogy fenntartásai vannak a programmal kapcsolatban, vagyis a magyar jogszabály szerintük számos ponton sérti az uniós rendeleteket és direktívákat. A legfontosabb problémájuk az, hogy az új magyar törvény lehetőséget ad a minisztériumnak, hogy az önkormányzatok beruházásait átvegye, akár arról is szó lehet, hogy ha egy állami beruházáshoz szükség van egy önkormányzati ingatlanhoz, akkor pedig ezt mindenféle költségtérítés nélkül át kell adni majd az államnak és a minisztériumnak. Viszont ez az összeférhetetlenségi szabályokkal, amelyek most kerültek bele hangsúlyosan a 2021-2027-es évi közös költségvetésbe, erősen tiltják azt, hogy ilyen tulajdonosváltások megtörténjenek, főként a minisztériumok vagy irányító hatóságok is érintettek ebben. Hogyha itt most kitekintünk, akkor például az Erasmus ügyben is az Európai Bizottságnak a legkomolyabb problémája az, hogy olyan politikusok és szereplők kerülhettek be az egyetemi kuratóriumokba, akik egyik oldalon így dönthettek volna, mint minisztérium a kiírt operatív programokról, tehát az uniós forrásoknak a felhasználásáról, a másik oldalon pedig haszonélvezői lettek volna. Az állami beruházási törvény esetében viszont az egyik brüsszeli aggály az az, hogy miután a minisztérium átveszi egy már kiírt operatív programnak a irányítását egy önkormányzattól, vagy akár átvesz ingatlanokat egy önkormányzattól, akkor olyan helyzet alakulhat ki, hogy egyszerre írta ki a programot, felel annak a végrehajtásáért, majd pedig az ellenőrzésért is, mert hogy a monitoring bizottságokon és egyéb testületeken keresztül pedig kontrollt is gyakorolhat ezek fölött. De ugyanígy egyébként nem látják indokoltnak azt, hogy különböző kivételeket adott az állam a közbeszerzések esetében, az egyes tételeknél, vagy egyes beruházások esetében. Egyébként az Európai Bizottságnak vannak még további aggályai is, amelyekről lehet olvasni a cikkben. Ez egy 7 oldalas levél, tehát jó sok pontjába belekötöttek a jogszabálynak. Például egyébként hiányolják a megfelelő jogorvoslati lehetőségeknek a biztosítását, valamint az, hogy a jogok gyakorlását akár ingyenesen kell teljesen vagy részlegesen átadni az érintett szereplőknek, az államnak. Ez is egy olyan problémát jelent a bizottság szerint, ami az uniós alapelvekbe ütközik.
Ugye a teljes elemzés, a teljes cikked az megy az epizódjegyzetekbe, úgyhogy aki a pontos részletekre kíváncsi, az onnan le tudja kattintani. Szerintem ami egy nagyon érdekes aspektusa ennek az egész ügynek, hogy mekkora lehet ennek a magyar EU pénzekre gyakorolt hatása, tehát mennyi forrás szorulhat be most újra.
Mivel ebben még egy figyelmeztetést küldött csak az Európai Bizottság, így egy halvány utalást tettek arra, hogy pontosan milyen jellegű pénzügyi korrekcióra számíthat a magyar kormány, hogyha nem tesz olyan lépéseket, vagy nem ad olyan válaszokat, amelyek megnyugtatják a brüsszeli döntéshozókat. Ugye az szerepel a levélben, hogy miután annyira centralizáltá teszi ez a rendszer a magyar beruházáspolitikát, hogy rendszer szintű következtetéseket vonhatnak le, ami kihathat a kifizetési határidőkre, a felfüggesztésekre, vagy akár az uniós programok keretében történő pénzügyi korrekciókat is alkalmazhatnak. Tehát ez annak a plasztikus megfogalmazása, hogy a közberuházásokra csoportosítható uniós támogatásoknál jöhetnek ezek a szigorú intézkedések. Itt pedig a törvény ad egyébként egy kis fogóckodót arra vonatkozóan, hogy a hatája az tulajdonképpen a Magyar Falu Program, a Téri Ödön Nemzeti Turista Házfejlesztési Program alap eseteire érvényes, de érintett minden nemzeti közbeszerzési értékhatárt elérő állami építési és védelmi beruházás is. Az lesz itt a fő kérdés, hogy az Európai Bizottság úgy látja, hogy az adott programok, tehát az operatív programoknak egyes fejezeteinél kell csak felfüggesztésről döntenie, akár az érintett közberuházási operatív programokat kell felfüggesztenie teljes egészében, amíg a közbeszerzési szabályokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat és egyéb eljárásrendi módosításokat nem alkalmaz a magyar kormány, vagy azt mondja, hogy mivel ezek egyébként megfeleltethetők horizontális feljogosító feltételeknek is, ezért ők dönthetnek akár úgy is, hogy ahogy korábban, egészen tavaly decemberig, úgy most is minden uniós forrás kifizetését beszüntetik. Vélhetően ez egyébként a legvalószínűtlenebb forgatókönyv, várhatóan viszonylag precízen elkezdik kilőni a partnerségi megállapodás, meg a számla benyújtások alapján az, hogy mely programoknál alkalmaznak korrekciókat, hogyha az építésügyi és közlekedési minisztérium nem alkalmazza a kért módosításokat.
Utolsó kérdésem, hogy ugye a cikked megjelenése előtt megkerested az építési és közlekedési minisztériumot, ők hogy kommentálták ezt az egész helyzetet?
Tőlük azt a választ kaptuk, hogy őket hivatalosan még nem értesítette az Európai Bizottság, viszont ennek meg ellentmondott az, hogy uniós tisztviselők kijelentették, hogy ezt a levelet már március végén megküldték a magyar feleknek, köztük egyébként egy másik minisztériumnak is, onnan pedig azt kaptuk, hogy ők illetékesség hiányában nem válaszoltak, csak ezt jelezték a bizottság felé.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban, az egész cikk az megy az epizódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Szabó Dániel, a Portfolio EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm a lehetőséget.
Szerdán bejelentették, mától csütörtöktől pedig már módosulnak is a rezsicsökkentés szabályai. A részletekkel kapcsolatban itt van önünk Weinhardt Attila, a Portfolio makrogazdasági elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia, Dávid, és köszöntöm a hallgatókat is!
Röviden kérlek, az elején foglald össze, hogy jelenleg milyen feltételekkel vásárolhat gázt a magyar lakosság az államtól, ugye ezt a részét érinti a most módosuló szabályozás a lakossági energiafogyasztásnak.
Igen, ugye hát kétféle módon fizethetünk a gázfogyasztásért lakossági szereplőként, ugye a havi diktálás és az általány rendszerben, ez a részszámlázást jelenti. A matek szempontjából mindkét ágon ugyanoda vezetünk, ha egy egész éves rezsi évet figyelünk. Kettős árrendszer van, tehát ez azt jelenti, hogy egy köbméter gázért nagyjából 100 forintot kell fizetni bruttó árként, áfával együtt. Ha pedig valaki kilóg ebből az átlagfogyasztásig járó éves kedvezményes mennyiségből, azaz a rezsivédett keretből, akkor nála belép ez az elég durva 7,5-szeres gázár, ez 767 forintot jelent köbméterenként. Ez a kedvezményes éves mennyiség, ez legalább 1729 köbmétert jelent, fűtőértékben van meghatározva a kormányrendelet, és így jellemzően az ország jelentős területén ez inkább 1800 köbméter körüli mennyiséget jelent egy évben. És hát ugye a rezsi év az augusztus 1-től a következő év július 31-ig tart, és ezen 12 hónapos periódus alatt jár minden fogyasztónak, lakossági fogyasztónak, ez az említett nagyjából 1800 köbméter körüli mennyiség. Ha pedig kilógnak ebből felfelé, akkor a diktálásnál ugye ez értelemszerűen már rögtön abban a hónapban bejön a képbe, az általányban fogyasztóknál pedig akkortól kezdve, amikor kilógnak ebből az éves keretből, és akkor ugye belép ez a 7,5-szeres gázár.
És hogy módosul most a rendszer, kiket érint, illetve milyen problémákat orvosol ezzel a szabályozó? Ugye itt volt rá példa, hogy egyes esetekben irreálisan magas számlák jöttek olyanoknak is, akik elvileg belefértek volna még a kedvezményes keretbe.
Igen, valóban, és most ez az új jogszabályi módosítás, ez az általányban fizetőkre, a havi részszámlában fizetőkre vonatkozik. Itt meg is jelent a szerda esti közlönyben egy kormányrendelet, illetve egy miniszteri rendelet, mind a kettő ugyanazt a célt szolgálta, azaz, hogy az általányosoknál ne ismétlődjön meg az a probléma, ami tavaly tavaszi hónapokban kibukott, nevezetesen az, hogy az MVM a számlázási rendszerében gyakorlatilag azt látta mintegy 100 000 fogyasztóról, hogy az előre beállított havi általány mennyiségek miatt ők lényegében kifutottak a kedvezményes éves gázmennyiségből, ami ugye augusztustól július végéig jár, és ezért gyakorlatilag a következő számlában úgy tekintette a számlázási rendszer, hogy már fölé lógtak ennek a kedvezményes keretnek, és gyakorlatilag a havi mennyiséget már a 7,5-szeres gázárral szorozták fel, így gyakorlatilag elég durva számlákat kaptak az érintett családok, és itt annyit tudott akkor kezelni a kormány és az MVM ezen a helyzeten, hogy egyedi elbírálás nélküli részletfizetést tettek lehetővé. Aztán amint megtörtént az éves leolvasása a mérőórának, akkor elszámoltak egymással a felek, és így gyakorlatilag ez akár rendezhette is ezt a kérdést, de ugye menet közben lehetett olyan, hogy néhány hónapig nagyon magas számlát kellett átmenetileg befizetniük ezeknek a családoknak, aztán lehet, hogy ezt új idővel visszakapták, de addig is kvázi meg kellett finanszírozniuk az MBM-et, és a saját fogyasztásuknál jóval többről kellett pénzt befizetniük. Most tehát ez az új változás azt eredményezi, és azt írja elő, hogy naparányosítással minden hónapra ki kell számolnia az MBM számlázási rendszerének, hogy mennyi az a kedvezményes gázmennyiség, ami az általányosoknak jár, és ez mindenképpen jár, és hogyha a havi általányban ők előre ennél magasabb volument állítottak be, mint ami szerint szeretnék fizetni havonta a számlákat, akkor csak erre a többlet mennyiségre léphet be ez a 7,5-szeres gázár a számlában, nagyjából havi 145-150 köbméterre pedig mindenképpen jár nekik a 100 forint körüli köbméterenkénti gázár. És ezt gyakorlatilag akkor is így kell megtenni, ha esetleg menet közben hipotetikusan kimerítenék ezek az általányosok az éves kedvezményes mennyiségüket.
Ez alapvetően akkor azért sok családnak pozitív hír, viszont van még egy téma, amit sokan felvetnek, főleg akik követik ugye az európai energiaárak alakulását, mert ők ugye azt látják, hogy mióta 2022-ben ugye jelentősen korlátozták a támogatott áron elérhető gáz mennyiségét Magyarországon, szóval azóta ugye töredékére esett a gázára Európában. Ezt miért nem követi le az államnál elérhető, hát ilyen piacinak hívott ár, amit ugye te is mondtál, hogy 7,5-szeres a támogatott árhoz képest?
Igen, azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan felteszik kérdésként, és a rövid válasz erre az, hogy azért, mert az MVM az egyetemes gázszolgáltatáson még mindig plusz-minusz nullás eredményt ér el. Ez számításaim szerint jellemzően különböző forgatókönyveket számoltam végig, ez mínusz 100 és plusz 100 milliárd forint között ingadozhat, attól függően, hogy éppen milyen gázárral, milyen forint-euró árfolyammal számolok, illetve hogy az általuk a lakosságnak eladott gázmennyiségen belül hány százalék az, aki ezen a magasabb áron is fizet, és mennyi az, aki tisztán csak a rezsivédett árat. Tehát gyakorlatilag nem volt pénzügyi mozgástér arra, hogy ez a 7,5-szeres gázárhoz hozzányúljanak, és ezért ez most nem is történik meg. Ugye itt sokan várták azt, hogy esetleg a júniusi választások előtt egyfajta hangulatjavító és akár az inflációt leszorító intézkedést hoz a kormány, de ez ugye említett okok miatt nem történik meg. Egyébként, hogyha azt a számok nyelvére lefordítjuk, akkor ugye most nagyjából 25-28 euró körüli egy megawattóra gáznak az ára a holland TTF gáztőzsdén, ezt érdemes nézni, mert igazából az orosz gázbeszerzésünk ehhez igazodik. Ez ugye nagyjából 100-110 forint körüli egy köbméter gáz ára jön ki, ha átszámoljuk, és ugye ez úgy elméletileg a beszerzési költség, mivel rakódik még rá egyéb tételt, de nagyjából ebből kell kiindulni, és hogyha azt nézzük, akkor a lakosság által bruttóban fizetett nagyjából 100 forint körüli rezsivédett gázár mögött nagyjából 66 forint körüli az energiadíj, tehát ezt érdemes összevetni, a 66-ot és a 100 forintot. Magyarul 100-110 forint körüli beszerzési áron jut az MBM a gáz nagy részéhez, és ezt a fogyasztóknak 66 forint körüli energiadíjon kell eladnia, tehát magyarul ezen bukik. És ráadásul információink szerint a fogyasztóknak nagyjából a 90-95% az, aki tisztán csak a rezsivédett kategóriába tartozik. Tehát magyarul ezen a 100-110 forint és a 66 forint körüli különbséget el kell szenvednie az egyetemes szolgáltatónak, és ezt nagyjából az foltozza be, hogy a fogyasztóknak kb. Az 5-10%-ánál kimennek olyan számlák is, ahol ez a 7,5-szeres, tehát 767 forintos bruttó gázár is rajta van, de emögött egyébként az energiadíj csak 580 forint körüli tétel, tehát itt lép be ez a nagyjából 5-5,5-szeres nyereség az MVM-nek, de ahogy említettem, ez éppen hogy csak talán befoltozza a másik lábon elszenvedett veszteséget, és ezért mondtam azt, hogy nagyjából plusz-minusz nullás a lakossági szegmensben az egyetemes szolgáltatási üzletága az MBM-nek.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál a műsorban. A jogszabályváltozásról szóló cikkeid azok ugye mennek az epizódjegyzetekbe, tehát aki a részletekre kíváncsi, az ott megtalálja őket. Az elmúlt percekben Weinhardt Attila, a Portfolio energetikai elemzője, makrogazdasági elemzője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm én is a lehetőséget. Sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!